Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa tavalyi látogatása a magyar katolikusokhoz szólt, de a Szentatya az egész ország képviselőivel találkozott, így most a nemzeti zarándoklat során igyekszünk az egész nemzetért imádkozni Rómában, nyilatkozta Erdő Péter az MT-nek. A bíboros primás esztergom budapestiesek hangsúlyozta, a nemzeti zarándoklatra Rómába érkezett népes magyar közösség jelenléte erősíti a világegyházhoz való tartozást, ez nem kizárólag a történelmi múlt részét képezi, hanem ma is nyitásra sürget. A zarándoklat második napján az 1500 magyar az egykori római városfalakon kívüli Szent Pál bazilikát kereste fel, ahol Udvardi György veszprémi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia helyettes elnöke mutatott be szentmisét. Az elmúlt 15 évben felépítettük a munka alapú gazdaságot, mondta Orbán Viktor az idei Szakma Sztár Fesztivált megnyitó beszédében. A miniszterelnök felidézte, 15-20 éve még azt gondolták Magyarországon is, hogy a jövőt inkább a diplomás, szellemi foglalkozású emberek határozzák majd meg, de a munka alapú gazdaságban ma már mindenki tudja, hogy szakmunka és szakmunkás nélkül nincs jövő. A szakképzés egyre vonzóbb, jelentette ki a kormányfő. Ismertetése szerint, amikor pályaválasztásra kerül sor, a fiatalok több mint fele végül a technikumot választja, a túljelentkezés általában háromszoros, de van, ahol tízszeres. Orbán Viktor garanciát adott arra, hogy mindenkinek lehessen szakmája, munkája, tisztességes fizetése és megfelelő otthona kielégítő családtámogatásokkal. Magyarország Európa egyik legjobb szakképzési rendszerét hozta létre magas szintű vállalati részvétellel, folyamatosan korszerűsödő tudásanyaggal, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parag László emlékeztetett, a szakmák európai versenyében tavaly a magyar csapat a második helyet ért el Svájc mögött, Ausztriát megelőzve. Az MKIK harmadjára rendezte meg a Szakma Sztár Fesztivált a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve. A korszerű tudáshoz, annak átadásához korszerű eszközök kellenek, ennek feltételeit teremtette meg a kormány azzal, hogy a pedagógusok és a diákok számára notebookot biztosít, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, amikor egy fővárosi iskolában adott át laptopokat. Rétvári Bence azt mondta, a kormány korszerű magyar oktatást épít, a tanárok megbecsülésén túl a klasszikus tankönyvi tudás mellett az okos eszközök segítségével. Idén 193 ezer diák veheti át az igényelt laptopot, így a program harmadik évében már 450 ezer ilyen eszközt osztottak ki a tanulóknak. A bölcsödei dolgozók anyagi elismerése terén jelentős lépések történtek az elmúlt időszakban, 2010-hez képest átlagosan több mint négyszeresére nőtt a bérük, hangsúlyozta a családokért felelős államtitkár, a több mint 1 milliárd forintból épült egy-egy csodaszarvas bölcsöde ünnepélyes átadásán. Hornung Ágnes az infrastruktúrális fejlesztések mellett fontosnak nevezte az állami normatív támogatás növekedését, amely már a 2017-es támogatás ötszöröse lett, ugyanez az arány a munkái bölcsödék esetében 17-szeres. Idén februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 605.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 417.100 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 14, a nettó 13,8, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár reagálásában emlékeztetett, már 1 millió emberrel dolgoznak többen a Gyurcsány korszakhoz képest. A mikro, kis és közepes vállalkozásokat célzó kapacitásbővítő támogatása 566-an pályáztak sikeresen, az idén januárban indult program keretösszege 6,5 milliárd forint, mondta el az államtitkár. Erre eredetileg 4,5 milliárd forint uniós forrás állt rendelkezésre, amit a jelentős érdeklődés miatt 2 milliárd forint hazai forrással megnöveltek. A külgazdasági és külügyminiszter szerint fel kell erősíteni a békepárti tábor hangját világszerte. Szijjártó Péter pekingi látogatásán leszögezte, a jelenlegi időszak minden korábbinál nagyobb jelentőséget kölcsönöz a kétoldalú viszonynak, és nem csupán azért, mert a két ország idén ünnepli a 75. évfordulóját a diplomáciai kapcsolatok felvételének, de rámutatott, hogy a világ rendkívüli biztonsági kihívásokkal néz szembe. A pekingi kollégájával tárgyalt. A kínai Fiberhome Magyarországon hozza létre a legnagyobb európai bázisát, ahol optikai kábeleket fog gyártani. A 8 milliárd forintos beruházás nagyjából 150 új munkahelyet teremthet, ehhez az állam 15%-os pénzügyi támogatást biztosít. Újabb légijárat indul Kína és Magyarország között. Idén júniustól már egy hetedik kínai nagyváros, Shenzhen is közvetlenül lesz elérhető Budapestről. Végül az időjárásról, holnap általában sokat süt majd a nap, a megnövekvő gomoly felhőzetből előfordulhatnak záporok, sok felé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 3-4, napközben 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. A köd felszáll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tár. Várnak a vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet, ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. Karnyújtásnyira minden, az autók állnak, a jégtől fagy az oszlopra száll. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játék, a medve nem táncol, csak ül és bár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem védőszentjének, Borromeo Szent Károlynak a tiszteletére ünnepi szentmisét mutatott be és előadást tartott a Líceum kápolnájában november 6-án főtisztelendő dr. Novák István delegált általános rektor helyettes. Most ezt az előadást hallgathatják meg. Műsorunk a 2023. december 6-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Egy kicsit betekintést nyerjünk a 16. század szentjének az életébe. Én nem foglalkozom túl sokat egyháztörténelemmel, de főleg a 16. század az egy különösen izgalmas időszak amivel a fundamentál teológia keretében, ami az én teológián belül a szakterületem, szoktunk foglalkozni, hiszen ez a reformáció időszaka, ez a hitújítás időszaka, ez az az időszak, amikor a tridenti zsinat egy új egyházat akar teremteni, tehát ezzel a korral, ezzel az évszázaddal sokféle formában találkozunk. A mai előadáson úgy gondoltam, hogy néhány képet a szószoros értelmében is, a kivetítés segítségével, illetve jelképesen is az előadás gondolatainak a segítségével szeretnék felvillantani, hogy az is, aki esetleg korábban nem biztos, hogy mindennapi olvasmányai között szerepelt Borromeó Szent Károly életéről szóló bármilyen könyv, kiadvány, internetes cikk, ha hazamegy akkor, hogyha megkérdezi valaki otthon, hogy kiről is volt szó, vagy mi volt az előadás témája, akkor is tudjunk mondani néhány gondolatot. Az természetes dolog, hogy több száz évnek a távlatából, vagyis visszatekintve több száz évvel ezelőttre, rendkívül nehéz egy embernek az életét úgy bemutatni, hogy az valóban hiteles információkon alapuljon. De azért Szent Károly esetében sokkal könnyebb a helyzetünk, mint például a tegnapi nap ünnepelt szentjének az életével kapcsolatban. Ugye tegnap Szent Imrének volt a napja. Hát prédikációban akartam én róla szólni, de ugye nagyon sok történeti adatot róla nem találunk. Inkább legendák vannak, amelyek szószoros értelmében, amit el kell olvasni, ami olvasandó, és aminek inkább a tanítása a lényeg. 16. századról már nagyon sok információnk van, és így azért a borromeói Szent Károly tisztelet, és az körülötte kialakult kultusz, az azt gondolom, hogy megfogható, és pár forrást felhasználva szeretnék róla szólni. Még egy gondolatot elmondok itt az elején, ami azért fontos, mert az egyetemünk ugye abszolút nyitott, és keresztények vagyunk, vagy lehet valaki nem keresztény, de lehet katolikus valaki, vagy éppen protestáns. Ugye a protestáns közösségben, egyházakban nem beszélünk a szentek tiszteletéről, és hogy mégis a katolikus egyházban mind a mai napig miért örvend olyan nagy népszerűségnek a templomokban, a szentek szobrai, a szentekről készült képek, és hogy ez valójában nem egy képnek vagy a szobornak az imádása, hanem annak, akit ábrázol, annak az egykor élt személynek, akit az egyház szentté nyilvánított, vagyis kimondta róla hitelesen, hogy élete alapján minden bizonnyal üdvözült és így szent. Tehát ennek az embernek a tiszteletét valósítjuk meg, vagyis olyan ez, mint egy, bemegyünk a templomba, mint egy családi fényképalbum, ahogy elkezdjük nézegetni és mesélünk a család legkisebb gyerekének, hogy nézd meg ezt a fényképet, ez az ükapád, dédnagyapád, ilyen volt, olyan volt, és akkor mindig az ő életéből a jót emeljük ki. Azt lát, hogy mondunk róla egy történetet, és az a történet az már nem is egészen úgy történt, meg annak idején megtörtént, vagy nem úgy mondjuk, mindig egy kicsit szépítünk rajta. Hát valahogy a szentek élete mindig a valóság magvakat hordozza, és aztán kialakulnak történetek, legendák, csodák, amelyeket nyilván, ha az egyház tud bizonyítani, illetve bizonyíték van rá, akkor az a szenti avatáshoz sok esetben ugye szükséges, ha csak például nem vértanúságról van szó. Tehát a lényeg az, hogy a szentek tisztelete nem egy öncélú, hanem olyan példaképeket keresünk, akik előttünk éltek és végigjárták ennek az életnek a napjait. Priger Zsolt a 2019 novemberében megjelent Szív című jezsuita kiadványban a következőket írja Borromeó Szent Károlyra emlékezve. Egyház, ami igazából egyház. Rajta kapuk, amelyeket nap mint nap meg kell nyitni, széles nagy mozdulatokkal kitárni, hogy berohanjon rajtuk a fény, és átszáguldja az épületet a friss áramlás. Carlo Borromeo legalábbis így látta, mert örök fiatal egyházban friss levegő általi megkeresztelésén tűnődött egész életében, s persze azon, hogy vannak kapuk, amelyeket örökre védeni kell. Bármi vészjósló zenét karistolnak is rajta kívülről az ördög körmei. Károly szerint a hit folyamatosan megújuló ajándék, amely soha nem ragadhat a megszokás mocsarába, a lusta kereszténységbe, az ünnepnapi templomba járás rutinjába. A hit láng, ízzás, szenvedély, koncentrált tekintet az oltári szentségre, tekintet nélkül a veszteségekre. Ez a rendkívül szépen összeállított gondolat arról a Borromeó Szent Károlyról szól, aki 1538. október 2-án született, 46 évesen halt meg, 5. Pál pápa avatta szentté, és 1613 óta ünnepét november 4-én tartjuk egyházunkban. Az életének az elejéről szeretnék néhány gondolatot elmondani. A milánói hercegség egyik legnevezetesebb családjából származott. A család alapítója Padovából való milánói herceg tanácsosa volt, és miután anyjától fölvette a Borromeó vagy Borromei nevet, 1445-ben Arona grófja lett. Nagy volt a vagyonuk, akik a történelmet tanítják, ők tudják ugye, hogy ez az időszak a bankárok vagy a bankárság kialakulásának időszaka vagy erősödése, és a Borromeiek között sok bankár is volt, Londonban, Barcelonában is volt fiókintézetük, és hát ami még nagyon fontos volt abban az időben is, hogy különlegesen jó kapcsolatokat ápoltak a egyes országokkal, egyes területekkel, vagyis diplomáciában és politikában is tevékenykedtek. Borromeó Károlynak az édesapja a patricius családból való Medici Margitot vette feleségül, és aztán a családban például volt egy pápa, 4. Pius néven lett pápa, több olyan unokaöcs volt, ahol az egyik a családban katona volt, Károly ugye klerikus volt, és természetesen a házasságok, a rokonságok is kiterjedtek voltak a 16. században ebben a családban, például a római Kolona családdal és az urbinói hercegekkel is kapcsolatuk volt. Ezt ugye azért érdemes elmondani, mert így akkor láthatjuk azt, hogy Borromeó Szent Károly valójában nem egy hátrányos helyzetű közösségből érkezett, hanem hát egy előkelő közösségnek volt a tagja, és ez ugye azért fontos, mert mindjárt mondom, hogy mi is történt ő vele. Ő 12 évesen öltött reverendát. Most azért itt ugye ne lepődjünk meg, 16. századról van szó. A 16. század amúgy is ugye borzasztóan bonyolult a reformáció okai, tehát ez egy külön előadást, vagy egy hetes előadást is megérne. Az egyház belső élete, majd erről fogok néhány szót szólni. És hát ugye a papságnak a helyzete azért az nem volt egészen mondjuk olyan rendezett, mint amilyen aztán a zsinatok után, vagy éppenséggel a II. Vatikáni zsinat során ugye megújult. Tehát voltak azért bizonyos problémák, amelyek között szerepelt az is, hogy tehát nem kellett várni sok esetben 18 éves korig, meg felnőtt kort betölteni. Tehát a klerikusi státusz az egy rendkívül szabadon kezelt témakör volt ebben az időben. Tehát ő a 12 évesen reverendát öltött, és apát lett a római Bencés Kolostorban. Ennek a jövedelmét már korábban megszerezte a család. És ugye itt van a érdekessége az ő életének, ami miatt a szentek között is tisztelhetjük őt, hogy bár az apátsági jövedelem felett Károly és a család rendelkezett, és évi jövedelme 2000 arany volt, ezt ő nem adta oda a családjának, és nem csak azért, mert volt amúgy is pénz, hát nyilvánvaló, hogy ahol van, ott még jobban várják, hogy legyen még több, hanem megismerte az evangéliumot, és megismerte a krisztusi tanítást, tehát nem csupán egyfajta politikai tisztség volt számára az, hogy a klerikusi pályára lépett, és ő, amikor ennek az apátságnak az úgynevezett komendátor apátja volt, szétosztotta ezt a vagyont a szegények között. Azt gondolom, hogy ez az első olyan az ő életéből, amit azért kell megemlítenünk, mert hogyha valakiről azt mondjuk, hogy szent, akkor nem életének egyes szakaszait nézzük. Ha például arra gondolunk, hogy Szent Ágoston, akit ugye szintén szentként tisztelünk, életének elején azért eléggé távol állt a kereszténységtől. Aztán édesanyja Szent Mónika imádságának a hatására, meg nyilván kegyelem is kellett, nem csak hogy megtért, hanem aztán ugye hát egy kiváló íróként a vallomásokat, hogyha valaki esetleg rászállja magát egyszer, és elolvassa, vagy esetleg van, aki olvasta, az rendkívül szépen mutatja az ő megtérésének az útját. És Borromeus Szent Károly az igazi életszentség útján már ebben az időben elindul, amikor ez egyébként családjának bizonyára hát nem annyira tetszett, de kellett volna ez a pénz, hogy ő ezt nem biztosította a családnak, hanem a szegények között szétosztotta. 16 éves korában egyetemre küldték, most ezen megint ugye nem csodálkozunk, nyilván nem a mai rendszer volt a 16. század oktatás rendszere, és mindkét jogból, tehát a kánonjogból és a civil jogból is doktori fokozatot szerzett. Ő kormányozta az egész családi birtokot, és jelentős szereplője lett a közéletnek. Egyetemi tanulmányának befejezése után, ahogy az előbb is már említettem, pápává választották IV. Piuszt, aki az akkor 21 éves Károlyt Rómába hívta, 1560. január 31-én bíborossá, 8 napra rá, február 8-án Milánó érsekévé nevezte ki, azzal a kikötéssel, hogy Rómában kell maradnia, és az érseki teendőket egy úgynevezett helynök lássa el. Károly még akkor nem volt pappá szentelve. Az egyház ebben az időben egy nagyon mozgalmas időszakot élt, tehát most már a 16. század második felében vagyunk, csak néhány adalékot, hogy mi történt ebben az időben. A pápa ismét egybehívta a trienti zsinatot, amelyik egyfajta lépés volt a reformációra. Franciaországban vallásháború dúlt, Angliában Erzsébet királynő lépett a trónra, és félbeszakadt a katolikus restauráció. Második Fülöp király birodalmában súlyos vallási politikai feszültségek támadtak, és ugye ekkorra már úgymond felfedezték Amerikát, és Amerikában is ki kellett építeni az egyházi lelkipásztori hálózatot, és éppen ezért ebben az időben a pápának is sokfelé kellett figyelnie, de Károly volt az, aki mindenféle egyéb feladata mellett rendkívül fontos szerepet töltött be, hogy a katolikus egyház majd ennek a pápának a vezetés alatt meg tudjon újulni. Ugye a szentmisében mindig van egy könyörgés, és azt a könyörgést nyilván liturgikus szakemberek írták, és ez kerül bele a misekönyvbe. Urunk Istenünk, őrizd meg népedben Borromeus Szent Károly püspök lelkületét, hogy egyházad szüntelenül megújuljon fiat képmására, és így megismertesse Krisztust a világgal. Ugye mindig ezeben a bevezető könyörgésben egy mondattal utalunk az adott szentnek egy rendkívül jellegzetes tulajdonságára. Ha Szent Erzsébetről beszélünk, akkor a jótékonykodásra, és hogyha Szent István királyról beszélünk, teszem azt augusztus 20-án, akkor arra, hogy felépítette az országot, az egyházat. Tehát mindig az van a könyörgésben, ami a legfontosabb tulajdonsága. Most ebből a könyörgésből az derül ki, hogy Borromeus Szent Károlynak a lelkülete az egyre jobban a keresztény-katolikus megújult tanítással találkozott, amely egyébként itt a Szent Mis előtt kérdezte a Szent István rádió riportere, hogy ez ugye mit is jelentett. Ez azt jelentette, hogy vissza az evangéliumhoz, tehát vissza ahhoz a tanításhoz, amit Krisztus tanított, amit Krisztus mondott. Mert hogy mindig voltak korábban is évszázadok, azután is voltak évszázadok, vagy olyan évek benne, ahol bizonyos formában eltért akár a klérus, akár a világi hívek, akár együtt a kijelölt krisztusi útról. Ezt most itt a 21. századi Európában, elmegyünk Nyugat-Európába, azért ezt nagyon jól látjuk, hogy például az az Európai Unió, amit még a II. Világháború után azért hoztak létre, kifejezetten a jelképei is mutatják, hogy a kereszténységre épüljön a 20.-21. század Európája, abban most minden más elképzelés szerepet kap, pont a kereszténység az, amivel úgy nem szívesen foglalkoznak a bürokraták, nem igazán szeretik, hogyha azokra az értékekre történik hivatkozás. Na hát ez az időszak is valami kicsit hasonló volt, csak más problémák voltak, és azt mondja a könyörgés, hogy őrizze meg a Jóisten a keresztény közösségben Szent Károly püspök lelkületét, hogy az egyház szüntelenül megújuljon fiat képmására, és így megismertesse Krisztust a világgal. Ugye a megújulás az sokféleképpen végbe mehet. Végbe mehet úgy is, hogy valami rossz következik belőle. Ugye most bizonyára a jelenlévők közül többen is tudják, hogy Rómában szinódus zajlott, és hát ez egy rendkívül bátor lépés volt ugye Ferenc pápától, mert nagyon sok új dologról is beszéltek. De nem mindegy, hogy annak a szinódusnak a témáiról, meg hogy ott pontosan mi hangzott el, melyik internetes oldalon akarjuk megismerni, mert hogyha olyan oldalon ismerjük, amelyik ilyen szenzáció hajház, akkor az nagyjából azt írja, hogy már meg is szűnt a papi cölibátus, tehát ezt már ott elintézték bent a Vatikánban, holott hát nem erről van szó, a korrekt szöveg az egészen más, és hát körülbelül mindegy, nem mondok internetes oldal nevet, egyiket megnéztem, legalább 10 alapvető hibát találtam benne, ami a tájékoztatásban szerepelt, és hát a valóságban meg egészen másként történt. Tehát a megújulás az most is úgy történik az egyházban, hogy beszélnek róla, és ez így volt 16. században is, beszélnek róla, kell hozzá imádságos, szentéletű ember, több is természetesen, és kell hozzá józan ész, mert nem lehet anélkül a megújulást véghez vinni.
Folytatjuk a Borromeo Szent Károly életéről szóló előadást. Dr. Novák István atyát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettesét hallják.
A következő gondolat, amit szeretnék itt elmondani, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, azt nem tudom, hogy jelenleg még az-e, de korábban egyetemi lelkész volt, 2019-ben mindenképpen, egy Alessandro Caprioli atya, aki a Borromeo Szent Károly papi testvériségben szocializálódott, és ő ennek a Szív című újságnak, a Priger Zsoltnak, aki írta a cikket, nyilatkozva a következőket mondta, hogy őt mire tanítja Borromeo Szent Károlynak a megújult lelkülete. És azt mondja, hogy Carlo Borromeo lelkisége semmi másról nem szólt, és innen jön az idézet, mint hogy határozottan álljunk ki az igazság mellett. Legyünk komoly igazságkereső emberek, gyakoroljuk a szeretet cselekedeteit, tudjunk ellenállni az uralkodó mentalitásnak. Azt gondolom, hogy ez az egyik legkorszerűbb gondolat, pedig ez még a Covid előtti időben keletkezett ez a cikk, és azért azóta egészen mondhatnám azt, hogy a józanész sok esetben elmegy a világban, annyi esemény történt. Tehát tudjunk ellenállni az uralkodó mentalitásnak, és a következő mondat is szerintem egy nagyon megfontolandó mondat, hogy Borromeó Károly azt is tanítja, hogy a keresztény élet nem kényelmes, viszont boldoggá teszi az embert. A közömbösség meg úgy is együtt jár a lelki depresszióval, a lustasággal. És akkor azt mondja az egyetemi lelkész, aki fiatalokkal foglalkozik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ebből is következik, hogy a fiatalok sajnos sokszor olyanok lelkileg, mint az öregek. Pici dolgokat keresnek, pici boldogságokat keresnek. Szkeptikusak. Azt gondolják, hogy nem éri meg keresni a nagy, végtelen boldogságot. És aztán a Péter Zsolt megállapítja, hogy hát Borromeó Szent Károly az nem ilyen volt. Szent Károly nem a pici boldogságot kereste, 46 évesen szó szerint belehalt a végtelen boldogságba, a munkába. Amikor Borromeó Szent Károlyról beszélünk, akkor többek között kiemeljük, mint a szegények barátja, erre már utaltam. És azt gondolom, hogy ez azért fontos emlegetni, mert ugye a reformáció kialakulásának az indokai vagy okai között például olyat is szoktunk tanítani történelemből, hogy az úgynevezett búcsúcédulák árulása történt, eladása történt. Az persze, hogyha az ember jobban utána jár, akkor ott azért azt tudhatjuk, hogy azért az nem volt egy öncélú dolog, ugyanis az a csodálatos szép bazilika Rómában, a Szent Péter Bazilika, az akkor épült, és hát ebből a pénzből akarták fedezni az építkezést. De mindezek az okok közrejátszottak abban, hogy nagyon sokszor pénzközpontúvá vált maga az egyház, vagy éppenséggel a keresztény ember. És Borromeó Szent Károly azt szerette volna megmutatni a saját példáján keresztül, hogy persze, hogy fontos, hát hiszen a képi ábrázolások is mutatják, meg az életrajza is, hogy ő nem volt úgy szegény, hogy nem volt semmije. De hogy mondhatnám azt, hogy nekem olybá tűnik, mint egy ilyen késői idézelbetett Szent Erzsébet, aki az uralkodói családból származik, és hát mégis a szegények barátja lett, és hát ugyanígy Borromeó Szent Károly is ezt fontosnak tartotta. 1565-ben szeptemberben vonult be Milánóba, és itt egy rendkívül érdekes dolgot csinált. Levelezések tömkelegei indultak el, még talán úgy is lehetne fogalmazni, hogy ugye ebben az időben meg kellett újulni a liturgiában, a javak kezelésében, a klérus képzésében. Fontosnak tartotta, hogy a jótékonyságot azt ellenőrizze is, tehát ne csak az legyen, hogy valaki jótékonykodjon, de meg is kellett nézni, hogy az valóban célhoz érte. És ugye ebben az időben indulnak el az anyakönyvek vezetése, tehát az anyakönyvezés az egyházon belül, és hát azért akkor is voltak mondjuk így nem annyira a bürokráciát kedvelő emberek, akár a klerikusok között is, és hát ezt nézni kellett, hogy valóban megtartják-e, vezetik-e. És emiatt is, meg egyébként is a zsinat miatt rengeteg levelet írt a püspökök számára, ez egy mintául szolgált, és elkezdtek a többi itáliai püspökök is leveleket írni a néphez, és hogyha valaki elmegy Milánóba, akkor az Ambróziának könyvtárban 100 kötetet töltenek meg a levelek. Azok a levelek, amelyeket hozzáírtak, vagy ő írt, tehát rendkívül kiterjedt levelezést folytatott, és ezeket, hogyha valakit érdekel, akkor ugye ezeket meg tudja nézni. Most a püspöki munkájáról néhány dolgot, mert az esetleg lehet, hogy még minket is segíthet, ha más nem, akkor a vezető beosztású kollégákat. Azt mondja, hogy levél vázlataiból a következőképpen lehet a munka módszerét rekonstruálni. minden kérelmet, amit megkapott, azt elolvasta. Hát azért az, én néha lemaradok az e-mailek olvasásában, de biztosan vannak mások is így. Főleg, hogy van ugye 3-4 e-mail cím. És szakértelemmel vetette össze saját véleményét másokéval. Ha egyszer döntött, azt kitartóan védte, és határozottan fölépett mindazokkal szemben, akik találva érezhették magukat, akár Rómában, akár Madridban, vagy Milánóban. Most természetesen egy ilyen nagy formátumú ember, és ezt láthatjuk a közéletben is, hogy vagy a Nobel-díjasok között, vagy bárhol, hogyha megjelenik egy nagy formátumú ember, az ugye nagyon sokszor onnan tudjuk, hogy szerény, de ugyanakkor nagy tudása van, sok mindenre képes, de az ilyen embernek is vannak ellenségei. Hát én is meglepődve olvastam ezt a részt, nem ismertem Borromeo Szent Károly életéből, hogy mivel nagyon sok érdeket sértett, például felosztatott egy a ferences szerzetes rend Humiliaták nevű ágát, akkor egy barát, aki onnan ugye ki lett ebrudalva, belopakodott az érsek kápolnájába, és rálőtt Borromeo Károlyra. Hát aztán nem lett neki súlyos baja, de például összekülönbözött második Fülöp helytartóval, és az azt is tudta, hogy ő bármennyire is szeretné megszüntetni az egyházban uralkodó esetenként nem jó állapotokat, ezt nem fogja mindenki jó szemmel nézni, és akkor arra gondolt, ami megint egy ilyen rendkívül fontos dolog, én azt gondolom mindannyiunk életében, hogy gondolkodva újítani, de ő azt is tudta, hogy azokat, akik már 10-20-30 éve benne vannak olyan állapotban, ahonnan már nem is akar kijönni. Tehát volt olyan klerikus, aki a mi atyánkot nem tudta, de mégis klerikusként szerepelt. Akkor arra gondolt, hogy nem a múltra kell visszatekinteni, hanem a papképzést kell teljesen modern alapokra helyezni. Ezért van az, hogy kispapok védőszentje, vagy papság védőszentje, és Borromeo Szent Károly. Ezért van az, hogy Eszterházy Károly püspök is ugye különös szeretettel gondolt az ő védőszentjére. És hát igazából ő azt fogalmazta meg, hogy a trienti zsinat, ahogyan azt elképzelte, hogy hogy is fog kinézni a modern új papképzés, mármint akkor modern, azt meg kell valósítani, és ezért 1565-ben a papságra készülők számára már internátust, iskolát nyitott, és ez lett a milánói szeminárium őse. Tehát korábban nem kellett ahhoz, hogy valaki klerikus legyen, ahhoz, hogy valaki felszentelt személy legyen, nem kellett ilyen különösebben nagy iskolákba járni, hanem az alsó papságban, főleg faluhelyre, ahol a hívek sem tudtak írni, olvasni, hát azért még ezekkor természetesen jellemző volt, ott úgy el volt a liturgiában az is, akinek olyan nagy hozzáértése nem volt. És akkor fogalmazta meg Szent Károly, hogy össze kell kapcsolni a világ és az egyházi tudományokat, és azt mondta, hogy ja, és még az is érdekes volt, hogy két szemináriumot nyitott, egyiket a vidéki, másikat meg a városi életre készülő papság számára, mert hogy azt tartotta, hogy különféle módon kell nevelni azokat, akik városi emberek közé mennek, meg azokat is, akik a vidékre mennek. És például Svájcban is nyílt egy harmadik is, ahová azokat a papnövendékeket küldte, akik majd a svájci völgyekbe mennek, ahol ugye hát szembe kellett nézni az egyre erősödő reformáció mozgalmával. Volt egy hittaniskola, amit Károly érsek fölkarolt, és a népjavát szolgálta. Aztán támogatta az úgynevezett oltári szentség közösségeket. Erről csak annyit tennék hozzá, hogy ugye itt a Szentmisében látjuk, hogy ugye kitesszük a kis asztalra a ostját, meg a bort, és ugye utána az még egy közönséges anyag, egy kenyér és egy bor, és amikor a felszentelt pap elmondja az úgynevezett átváltoztatási szavakat, akkor lesz az a katolikus teológia szerint, a katolikus keresztény hitünkben Krisztus teste és vére. És volt egy időszak az egyház történetében, amikor annyira féltek az emberek szentáldozáshoz járulni a bűnük miatt, hogy talán ennek is köszönhető, vagy ez is egyik oka volt, hogy elindultak az úgynevezett oltári szentségimádások, amikor ugye nem vették magukhoz a szentostját, hanem díszes tartókba kitették az oltárra, és akkor azt ott nézték, ez ma is létezik, a szentségimádás bevett gyakorlat. Persze a mai egyházi teológia azt mondja, hogy aki a misén részt vesz, katolikusként szokott gyónni, jár rendszeresen vasárnap szentmisére, rendezett házassága van, az úgy mehet szépen mindig a szentmiséken áldozni, ha pedig bűne van, akkor előtt elvégzi a szentgyónást. De ez nem volt mindig ilyen egyértelmű, sőt, nagyon zárójelben mondom, hogy én az egyház öt parancsából azt már mindenképpen kivenném, vagy nem is kivenném, hanem megújítanám, amelyik azt mondja, hogy évente egyszer gyónjál, és legalább a húsvét időbe áldozzál. Ugye ezt én már úgy mondanám, ahogy a teológia ma tanítja, hogy amikor súlyos bűnöd van, akkor gyónjál, és minden szentmisén áldozzál. Mert igazából ez ma már a gyakorlat, vagy ennek kellene lenni. Azt is érdemes elmondani, hogy hát azért nem csak a klerikusokkal volt baj a 16. században, mert hát nyilván a templomba járó nép sem volt az erkölcsnek a magas fokán, és ezért Borromeó Szent Károly megpróbálta, hogy az egyházmegyét látogatja. Ez egy nagy dolog volt akkor, mert egyébként ezek a püspökök, bíborosok beültek a saját palotájukba is, mint egy az én várom, az én házam, vagy az én házam, az én várom elv alapján. Sokan nem mentek ki, úgymond a plebszhez. És akkor Szent Károly megtette, hogy végig látogatja, és ugye hát ez egy csodálatosan nagy újítás volt, mert ez ma is úgy van, hogyha egy püspök elmegy az egyházmegyében valahová bérmálni, misézni, látogatni, akkor azért a pap kihord mindig lábon egy gyenge kis infarktust, mert hát azért csak mégis a főnöke jön, és akkor nagyon fontos, hogy tiszta legyen. Amúgy is fontos, de ilyenkor főleg fontos, hogy tiszta legyen az oltárterítő, szépen legyen a plébánia, a kertrendbe legyen téve, a kutya ne harapja meg a püspököt is, így tovább, mert ugye ilyenre is volt példa egy vidéki másik egyházmegyében. Na, a lényeg az, hogy tehát ha ezt megtudták a ugye nyilván akkor is azért száguldott az információ, ha nem is olyan gyorsan, mint ma, hogy a püspök meg fog érkezni, akkor ott azért úgy rendbe tették az egyház életét, mert tudták, hogy nagyon szigorú, és szeretettel szigorú, és éppen ezért, ahogyan látogatta, tulajdonképpen ő azt gondolta, hogy így tudja a látogatások által a papokat is, meg a híveket is arra rávezetni, hogy hiteles, Krisztus követő életet éljenek. Nagyon sok tennivalója volt, hiszen a nép körében emelni kellett az erkölcsi élet színvonalát, és még ami nagyon fontos volt, hogy fel kellett számolnia azt a sok visszaélést a liturgiában, ami kialakult. Ugye ma már azért tudjuk azt, hogy ha elmegyünk a világ bármelyik pontján egy katolikus templomba, akkor ott ugyanaz a szentírási szakasz van, többé-kevésbé ugyanazok a imádságok hangoznak el, ugye a prédikáció az, ami mindig az egyénnek a személyes, mondjuk saját szabad szellemi terméke. Persze ott sem mindegy, ugye, hogy mit mond nyilván. De abban az időben azért még sok minden nem állt helyre, nem is biztos, hogy mindenki megismerte a zsinatnak a liturgiára vonatkozó rendelkezéseit, és ezért ezzel is szembe kellett nézni. Egyébként most is vannak mindig olyan kezdeményezések, mozgalmak a liturgiák területén, ahol hát nem árt, hogyha az adott egyházmegye vezetése, liturgikus szakembere odafigyel, hogy valóban az a szentmise az ne menjen át egy ilyen másféle rendezvényé. Nagyon fontos volt számára az is, hogy a szülőket megtanítsa arra, a gazdag szülőket is, hogy bár lehet fényűző életet élni, de a gyerekeket nevelni kell. És éppen ezért a gyermekek nevelése is egy központi szerepet kapott, mert azért tudjuk, hogy a gyermek az egy nagyon érdekes státuszt foglal el a világ történelem során a különböző népek, vallások rendszerében. Tehát ha például a római jogot nézzük, ott azért a gyereknek mondjuk így vajmi kevés szava volt, tehát sok mindent megtehetett vele az apai hatalom, és hát azért a középkorban is tudjuk, hogy nem voltak még gyermekvédelmi törvények, stb. És ahogyan a másik nagy szent, Néri Szent Fülöp is rádöbbent arra, hogy ezeket az utcán csellengőket, vagy Boszkó Szent Jánosra gondoljunk, ugye az utcán csellengőket össze kell szedni, és nevelni kell őket, ez Borromeus Szent Károly is jól látta. És hát ami még fontos, hogy ebben az időben is gyakoriak voltak a babonák, például a mágia, halott idézés és a hiszékenység. Tehát a reformációnak egy másik indoka pontosan ez is volt, hogy mondjuk lehetett kapni állítólag a reformáció környékén vagy előtt ama kis Jézusnak a koponyáját. Ugye ez eleve fából vaskarika, mert kis Jézus az nem halt meg, illetve hát Jézus meg is feltámad, de az emberek ezt vették, vagy vették azt a szöget, amivel Jézust keresztre feszítették, és mielőtt megvették, rögtön újra kitették az asztalra a következőt. Tehát ezek a visszaélések, ezek abszolút bosszantották Borromeus Szent Károlyt is, és éppen ezért fontosnak tartotta, hogy igazi vallásosság legyen. Egyébként csak zárójelben mondom, mint gyakorló lelkipásztor, hogy ma sem jobb a helyzet némely esetben. Tehát sokszor tapasztalom azt, hogy a katolikus egyház teológiáját, meg szerintem szépen összerakott rendszerét valaki azt mondja, hogy hát ezt ő nem tudja elfogadni, de mellett egyébként meg olyan babonákban hisz, ami abszolút ellent mond a józanésznek. A reform tevékenységével kapcsolatban még azt is el kell mondani, hogy minden lelkipásztori lehetőséget felhasznált, diplomáciai, politikait, még katonai támogatást is. Nagyon fontos, hogy 1576-ban volt egy pesti Spilánóban, amit később egyébként Szent Károly pestisének neveztek el. A járvány terjedésével sokan elmenekültek, ő viszont megint csinált egy nagyszerű dolgot. Kezébe vette úgymond a gyeplőt, és a saját javaival, meg a gazdagok adományaival segített, ruhákat, élelmiszert, gyógyszert adott az embereknek, menhelyeket hozott létre, idéglenes kórházakat, ahol testi és lelki ápolást is kaptak. Úgyhogy ez mindenképpen azt mutatja, hogy a kort messze meghaladóan gondolkodott az egyházról, ami iránt lángoló szeretete volt benne, egyértelműen fontosnak tartotta, hogy a földi dolgaink azok az égiekkel fognak majd beteljesedni. Például ez is egy nagyon ötletes dolog volt a járvány idején, mint ahogy mi is, amikor a 2020-as Covid-járvány volt, ugye a kornak megfelelően kitaláltuk a közvetített misét, meg a sokféle egyéb dolgot. Ő pedig kitalálta, hogy az utcasarkokon, útkereszteződéseken kell felállítani oltárokat, templomokat be kell zárni, hogy ne fertőzzék egymást az emberek. Több száz évvel ezelőtt milyen gondolata volt az egészségügyet illetően is ennek a szent életű embernek. Ami nagyon fontos, hogy hát nyilván, ahogyan mondtam is az előbb az idézetben, úgymond belehalt a munkába. Nagyon fontos volt számára, hogy főleg életének vége felé nagyon sokszor az engesztelésért imádkozott, és fontos volt a keresztút, amit nagyon szeretett, és elment életének utolsó évében, hogy a világvasárnapot egy ilyen keresztútnál megünnepelje, és a jezsuita Adomo Páternél elvégezze az általános gyónását. Életének minden hibáját meg akarta gyónni, böjtölt és keményen vezeklett, majd aztán visszament Milánóba, és az orvosok már csak azt tudták elmondani neki, hogy testi ereje elfogyott, és végül is felvette a betegek szentségét, és 1584. november 3-án halt meg Milánóban, 5. Pál avatt a szenté, és ahogy mondtam, november 4-ére tette az ünnepét az egyház. Egy korabeli protestáns a következőképpen nyilatkozott róla, ha minden püspök és pap olyan lett volna, mint ő, nem került volna sor a hitszakadásra. Azt gondolom, hogy ezek után ebből a kis ízelítőből talán megérthettük, hogy például a Váci Szeminárium hittudományi főiskola miért vette fel a Borromeus Szent Károly nevet, vagy éppen egy szegedi gyermekotthonnak az udvarán található Borromeus Szent Károlynak a szobra, mert hogy ő az élet minden területén igazi e világon két lábbal járó szent volt, de mégis nyitott volt arra az égi hazára, vagy abba az égi hazába irányult a tekintete, amelyért igazából az egész életének a munkáját végezte. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg a megtisztelő figyelmet, és én bízom benne, hogy majd a következő évben tőlem sokkal szakavatottabb egyház történész majd mélyebben fel fogja tárni ennek a szent életű embernek azokat a tanításait, tetteit, korhoz illő egyéb dolgait, amelyekről én most itt nem fejtettem ki, részben időhiány miatt is, és bízom abban, hogy ahogyan a Katolikus Rádiónak is elmondtam, hogy ugye jövőre az egyetemünk egy nagyon szép ünnepre készül, és annak kiemelkedő eseményei akár a Borromeus Szent Károlyhoz is köthetőek, úgyhogy mondjuk azt, hogy most csináltunk egy ilyen főpróbát, és aztán majd a következő évben még nagyobb tisztelettel és szeretettel emlékezünk meg arról a Borromeus Szent Károlyról, aki a mi névadó püspökünknek, Eszterházy Károly püspöknek is a védőszentje, és ezáltal egy kicsit mindannyiunknak a védőszentje.
Borromeus Szent Károly életéről dr. Novák István atyát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettesét hallották.
Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Műsorunk a 2023. december 6-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.